Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 155. dicséretünket keressük ki, Isten tiszteletünket így kezdjük meg énekléssel. A 155. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk! Helyünket, és a 96. Zsoltárunk első 4 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 96. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az ember nyomorúságáról szóló részei, amelyek arról szólnak, hogy vajon az ember jelenlegi állapota honnan is ered.
Hát az Isten az embert ilyen gonoszszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan eredt tehát az emberi természetnek e romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. Tehát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jóra, jónak a cselekvésére, és minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Isten igéjét olvasom a következőkben Sámuel próféta első könyvéből, Sámuel próféta első könyvének második fejezetéből, a 27. verstől a 36. verse bezárólag. Ezeket találjuk ezen a helyen megírva. És eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá. Ezt mondta az Úr, világosan kijelentettem magamat atyád háza népének, amikor Egyiptomban, a fáraó házában voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, illatáldozatot mutasson be, és viselje az efódot színem előtt. Atyád háza népének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és étel áldozatomat, amelyeket a hajlék számára parancsoltam? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem? És miért hízlaljátok magatokat népem, Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a házadban. Majd meglátod-e hajlék romlását, a sok jó helyet, amit tettem volna Izraellel? Bizony nem lesz öreg ember soha a házadban. De valakit nem írtok ki oltárom mellől, hogy epesszem a szemed és gyötörjem a lelked, de házad többsége közönséges emberként hal meg. Ez a jel fog bekövetkezni két fiadon, Hofnin és Fineáson. Egy napon halnak meg mindketten. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Építek neki maradandó házat, és az én fölkentem előtt jár minden időben. És aki megmarad házad népéből, eljön majd, és leborul előtte egy kis pénzért és egy karé kenyérért, és ezt mondja, fogadj fel engem bármilyen papi tisztségre, hogy ehessem egy falat kenyeret. Isten legyen az ő szent lelke által közöttünk továbbra is, és adja meg, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét, az ige szavát. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, köszönjük te neked mindazokat a jókat, amelyekkel megáldottad életünket az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Köszönjük te neked, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van, és mi így tekinthetünk életünknek minden eseményére, mindarra, ami velünk megesett. Kérünk is, segíts meg bennünket, hogy el ne felejtsük azt, hogy te a mindenható Isten vagy, aki őrződ és véded a tieidet, akinek a szeme előtt nincsen rejtett dolog, és így minden, ami velünk történik, ismerte előtted. Köszönjük, hogy nem felejtkeztél el rólunk, és köszönjük, hogy ismered a mi életünket, tudod a mi szükségeinket, jobban mi azt, mint azt mi magunk tudnánk és elképzelnénk. És köszönjük te neked, hogy azt ígérted a te fiad, a Jézus Krisztus által, hogy be is töltöd a mi szükségeinket. Urunk, ebben az órában nekünk te reád van a legnagyobb szükségünk, úgy, ahogy a minden időben. És arra van nekünk szükségünk, hogy a te igéd világossága ragyogjon előttünk, hogy megértsük a mi életünket, hogy lássuk azt az útat, amelyen járnunk kell, hogy megvilágosodjon a mi értelmünk és szívünk mindafelől, amivel megbántottunk téged. Ezért kérjük azt, hogy szent lelked által prédikáltasd a te szent beszédedet közöttünk, és légy és maradj közöttünk, legyél a mi világosságunk, aki nem csak az egyéni, személyes életünkbe vezetsz bennünket, hanem aki vezetsz bennünket, mint közösséget is. Formáld, alakítsd a mi életünket a te tetszésedre. Végezd ezt el a te hatalmas erőddel, teremtő szavad által. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, a 377. dicséretünk első, valamint harmadik versét énekeljük, tovább folytatva a mi könyörgésünket, imádságunkat. A 377. dicséretünk első és harmadik versét énekelve, Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Gyümölcsöt terem.
Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom, Sámuel proféta könyvének harmadik fejezetéből. Sámuel proféta első könyvének harmadik fejezetében ezeket találjuk megírva. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt. Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le! Elment tehát és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le! Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor megértette Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Ezért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Sámuel elment és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgát! Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek. Én olyan dolgot fogok végezvinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem véres, sem étel áldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig. És akkor kitárta az Úr házának az ajtóit. De Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta neki. Fiam Sámuel, ő pedig így felelt, itt vagyok. Éli megkérdezte, mit jelentett ki neked, ne titkold el előttem. Úgy segítsen meg téged Isten most és ezután, ahogyan eltitkolsz előlem csak egy szót is mindabból, amint kijelentett neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta, ő az Úr, tegye, amit jónak lát. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. És megtudta egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Sílóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Sílóban az Úr igéje által. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy többünkkel elő szokott az fordulni, hogy orvoshoz megyünk, különféle tünetekkel és bajokkal, és nem feltétlen az derül ki rólunk, vagy velünk kapcsolatban, amire mi gondoltunk. Egyszer egy orvos azt mondta nekem, van egy csendes gyilkos, ez a magas vérnyomás. Úgy alakul ki az emberben, az ember szervezetében, hogy az ember nem veszi észre, de amikor már észreveszi, addigra sokszor teljesen késő. Azt gondolom, hogy van Hasonló dolog lelki folyamatokban is. Van a léleknek is csendes gyilkosa, csendes gyilkolódása, és sokszor mire ráébred az ember, hogy mi történt, akkora már késő. Amikor Sámuel próféta könyvének a második fejezetéből és a harmadik fejezetéből fölolvastam az ige szakaszt, akkor talán mindannyian érzékeljük azt az óriási különbséget, ami az előbb és az utóbb olvasott szakasz között feszül. Két csoportról van itt szó, az egyik csoportban ott van Éli az ő fiaival, a másik csoport egy egyszemélyes csoport, ott van benne Sámuel. Teljesen más reakciók vannak ezekben az emberekben. Teljesen más dolgokat mond nekik az Isten, pedig egy helyen élnek, az Isten házában. Hogy lehetséges az, hogy ott szolgálnak Isten templomában, és az egyiknek Isten ítéletet hirdet, a másiknak meg kegyelmet? Hogy lehet ide eljutni? Hogy lehet eljutni a kegyelemre? Kérdezheti bárki közülünk. De jó, ha azt is megkérdezünk, hogy lehet az Isten házában ítéletre jutni? Hát ez nekünk szokatlan, nem? Hát nem úgy van az, hogyha valaki az Isten házában van, az kegyelmet kap? Nem ezért jár sok ember templomba? Hogy az Isten békességben legyen? Hogy nekem legyenek esélyeim az Isten előtt? Mégis kaphat valaki ítéletet annak ellenére, hogy az Isten házában van? Hogy ott részt vesz dolgokban? És aki kegyelmet kap az Isten házában, az miért kapja? És az hogyan jut hozzá? Mi a különbség? Mi a forrás? Mi az alapja annak, hogy az egyik ígéreteket kap a jóról, az jövőről, ami szép, a másik is ígéreteket kap a jövővel kapcsolatban, de ez mind szomorú és elkeserítő. Ezt szeretnénk körüljárni, testvérek, egy kicsit ezen a mai vasárnapon, mert meggyőződésem, hogy akik itt ülünk, nem mindannyian vagyunk kegyelmet nyert emberek. És lehet, hogy ezt most sértésnek veszik a testvérek, de ha nem gondolnám ezt, ha nem volnék erről meggyőződve, akkor nem a testvéreknek hirdetném az igét. Itt is vannak közöttünk is olyanok, akik kegyelmet nyert emberek, és az Istentől ígéreteket nyertek egy boldog jövőre nézve. És vannak olyanok, akik noha itt vannak közöttünk, egyelőre még a jövőjükre nézve szomorú az, amit Isten nekik el tud mondani. De Isten igéje ma szeretne bennünket tanítani. Szeretné azokat is tanítani, akik tudják magukról azt, hogy kegyelmet nyert emberek. Isten emlékeztetni akar ezen a mai napon arra bennünket, hogy becsüljük meg ezt a dolgot. És emlékeztetni akar az Isten mindannyiótokat, akik itt vagytok, és még nem tudjátok azt, hogy kegyelmet nyert emberek vagytok-e, hogy ez nem játék. Szokták mondani egyszer, egy prédikációban hallottam ezt teológusként, egy lelkész arról beszélt többek között, hogy templomba járni veszélyes. És én kérdeztem, érdeklődve volt magamban a prédikáció, hogy mi ennek a veszélye, akkor megértettem, elmondta, hogy itt Isten igéje hangzik. És hogyha az ember ezt az igét nem becsüli meg, ha az ember az Isten szavát nem veszi a szívébe, akkor ez az egész dolog az ő kárhozatára lesz. Az egész dolog az ő ítéletére lesz. Láttunk magunk előtt egy történetet ott az Isten házában sok ezer évvel ezelőtt. Hallottunk arról, testvérek, hogy Éli, a főpap és az ő fiai miként vezették Izraelben az Isten tiszteletet. Láttuk azt, hogy Éli, a főpap egy idős ember volt, segítettek neki a fiai, és ő érzékelte, hogy a fiai nyilvánvaló bűnökben vannak. Egyfelől azt olvassuk, hogy paráználkodtak azokkal az asszonyokkal, akik ott a szent sátor körül szolgálatot teljesítettek. Másrészt azt olvastuk róluk, hogy elvettek abból, ami őket nem illette meg, az Istennek szánt áldozatoknak a javát kiböngészték maguknak, és a maradékot áldozták oda Istennek. Nyilvánvaló volt az ő bűnük. Nem csak Éli látta, hanem látták ezt Izraelben nagyon sokan, olyannyira, hogy sokaknak attól is elment a kedve, hogy elmenjenek Istennek áldozatot bemutatni. Isten törvényét lépték át ezek a fiak, megsértették, de úgy tűnt, hogy ennek azon kívül, hogy néhányan elmaradoztak a Szent Sátor körüli áldozatokból, nincs túl nagy következménye. Valóban veszélytelen dolog volt az, amit a fiak műveltek éveken keresztül? Valóban veszélytelen dolog volt? Egy szent helye volt Izraelnek ott Sílóban. Aki az Istennel akart valamit, áldozatot bemutatni, oda kellett menni. Lehet, hogy észre se vették Éli és az ő fiai, hogy néhányan elmaradoztak. Mindig voltak újak, akik még nem ismerték a helyzetet, jöttek, áldozatot mutattak be, azok a közölték, hogy itt mi a rend, és muszáj volt alkalmazkodniuk. De valóban veszélytelen dolog volt? Nem volt ennek semmi következménye, hogy a fiak így viselkedtek? Hogy az Isten törvényét keresztül és kasul gázolták? Testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy alattomos dolog történt ott. A csendes gyilkolás elkezdődött az ő lelkükbe. És ezt ma úgy fogalmazom meg a testvérek előtt egy képpel, hogy egyre jobban megértsük ezt, hogy kialakult ezekben a fiakban és Éliben is egy lelki süketség. Nem egyszerre lettek ők süketek, hanem úgy, ahogy mi szoktunk, hogy egyre hangosabban kell hozzánk beszélni, és nagyon hosszú idő eltelik, mire az ember belátja azt, hogy hát csak meg kell barátkozni azzal a hallókészülékkel. Nagyon sokaknak kell már azt mondani, hogy te nem hallasz jól, hogy az ember beadja a derekát, és végre azt mondja, jó, akkor csak igaza van itt mindenkinek. Hát egy ilyen lelki süketség alakult ki évek alatt ezekben a fiakban is. Ők nem vették észre, azt gondolták, hogy amit űznek, és amiben benne vannak, nem olyan veszélyes dolog. De annak vagyunk a tanúi, hogy lelkileg ők az Isten házának a lakói, a szolgálói teljesen megsüketültek. Mi volt ennek a jele? Hát testvérek, az egyik jele az volt, amit olvastam a második fejezetből, ami így kezdődött, hogy eljött Istennek egy embere Élihez. Élihez. És tudjátok, ez egy nagyon árulkodó félmondat. Eljött az Istennek embere Élihez. Hova jött el? A templomhoz jött el az Isten embere. A szent helyhez. Oda is kell menni az Isten emberének. Az Isten emberének nem csak oda kell menni, ahol bűnösök vannak. Miért jön ő a templomhoz, az Isten embere? Testvérek, azért jön, mert ott süket emberek vannak. Akik ott vannak az Isten házában, a szent helyen, de nem hallják az Isten beszédét. Milyen megdöbbentő ez. Éli főpap volt. A főpapnak az volt a tiszta, hogy közben járjon Isten és a nép között. És most Istennek ahhoz, hogy megszólítsa a hivatalból közben járót, egy másik embert kell küldenie, mert az, akinek közvetítenie kellene az Isten igéjét a nép felé, már süket, már nem hall semmit. Istennek meg kell szólítania valahol valakit, úgy látszik már ebben az időben is kezdett kialakulni a prófétai tiszt, és el kellett küldenie Istennek egy emberét Élihez, azzal az üzenettel, amely Isten üzent Élinek. Nem mondhatta volna meg Isten Élinek személyesen is? Hát ő a főpap volt, ő közbenjáró volt, testvérek, éli süket volt. Lelkileg megsüketült. Azt olvasuk ugyan róla, hogy meghomályosodtak a szemei, ücsörgött ott a székén, a templomba, de Élinek nem ez volt a legnagyobb problémája, hogy már nem látott jól. Éli legnagyobb problémája az volt, hogy nem hallott, és nem értett az Isten szavából semmit, és ezért az Istennek el kellett hozzá küldenie egy embert, fizikailag meg kellett, hogy jelenjen előtte valaki, és bele kellett, hogy olvassa az arcába az Isten ítéletét, hogy lássa és végre hallja ez az ember. Süket ez az ember. És ha valakinek kételjei vannak e felől, akkor olvassuk tovább ezt a könyvet, ahogy olvastam is a harmadik fejezetet. Ott bóbiskol az Isten házába ez a főpap. A kis Sámuelt megszólítja Isten. És Éli háromszor küldi el magával, mert nem jön rá arra, csak majd harmadszor, amikor már jön a gyerek és zargatja ott az éjszakába, hogy ezzel meg az Isten beszél. Nem süket az, aki az Isten házában nem is számol azzal, hogy itt az Isten is megszólalhat. Testvérek, Éli ezzel nem számolt. Amikor oda megy hozzá kétszer Sámuel, akkor azt mondja, én nem szóltam neked, nem hívtalak téged. Eszébe se jut Élinek, hogy itt az Isten templomában, a szent sátorban, a szent helyen, az Istennek is lehet szava. Hát nem süket és megsötétedett az ilyen ember? És csak majd, mikor harmadszor jön a gyerek, akkor kezd neki leesni, hogy ja, hát lehet, hogy itt az Isten akar szólni, vagy közölni valamit. Lelki süketség van Éliben, de lelki süketség alakult ki csendesen az idők alatt a fiakban is. Testvérek, azt olvassuk, hogy ezek a fiak bemutattak ott különböző áldozatokat, közöttük a véres áldozatot. A véres áldozatot az Ószövetségben a bűnökért mutatták be, amikor le kellett ölni egy állatot a bűnért. Azt gondolom, testvérek, hogy ha ma ezt meg kellene tennünk, akkor mindenki kiabálna itt, nem csak azért, mert az emberek nagy állatvédők, hanem azért is, mert azért megérinteni a szívünket talán megérinteni a szívünket, ha azt kellene végignéznünk, hogy mi adtunk helyettünk egy másik élő lény élete vész oda. Testvérek, a véres áldozat az nem volt egy megszokható áldozat. Egy normális ember számára ez mindig megrendítő kellett, hogy legyen. Hogy az én bűneimért, hogy az Isten megengesztelődjön, itt egy ártatlan bárány áldozatul esik. Ez nem hagyhatott senkit nem hagyhatott érintetlenül, testvérek. Hogy én miattam történik ez vele, nem azért, mert az rossz, hanem azért, mert én vagyok rossz, és az én bűneim terheltetnek rá. Lehetetlen volt, hogy az Ószövetségben azok, akik az áldozatokban részt vettek, ne szembesüljenek azzal, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Ott zajlott le a szemük előtt. Az én bűneimnek ez a büntetése, a halál. Egy állat kileheli a lelkét, elpusztul. Az én bűneim miatt. Testvérek, megrendítő volt és tanító volt az, ami az ószövetségi áldozatokban lezajlott. Újra meg újra emlékeztette az áldozókat arra, hogy a bűn nem játék, hogy a bűnnek a halál a következménye. Mit olvasunk Éli fiairól? Azt olvasjuk, testvérek, hogy végzik ezeket a szertartásokat, és a szívük teljesen érintetlen marad. Teljesen megkeményedett. Mintha minden gépiessé vált volna, nem érintette meg a szívüket. Paráználkodtak az asszonyokkal. Miután levágták az állatokat, és el kellett volna ott a javát füstölöptetni az Úr színe előtt, a törvény szerint, hogy kivettek ebből maguknak. testvérek, és nem érintette meg a szívüket. Ezek az emberek teljesen süketek voltak. Ott az Isten szent helyén agyon gyalázták az Isten törvényét, és nem olvassuk róluk azt, az ott volna nekik. Alattomosan, csendesen Éli és az ő gyermekeségre jutottak. Ott az Isten házában, az Isten szent helyében, az Isten szolgáiként. Miből lehet tudni, hogy ők eljutottak erre az állapotra? Azt gondolom, testvérek, hogy látható ez előttünk. Elhalt bennük a lelki ismeret. Elhalt bennük a lelki ismeret. Biztos, ha oda ment volna valaki, és azt mondta volna nekik, hogy hát testvéreim, ti lelkileg megsüketültetek, akkor nem reagáltak volna rá. Miért? Volt egy egyértelmű jele annak, hogy erre eljutottak, az, hogy elhalt a lelki ismeretük. Már jeleztük az elmúlt alkalommal is, amikor erről a történetről beszéltünk, hogy Éli figyelmeztette a fiait. Bár akkor is elmondtam, és most is megismétlem, hogy a második fejezetben úgy olvassuk, hogy Éli elsőrenden azért figyelmezteti a fiait, a 24. versben azt olvassuk, hogy az emberek nem jó hírt terjesztenek rólatok. Éli lelkiismerete már nem annyira jól működött. Azt mondja, az a baj, hogy rólatok, az emberek rosszakat mondanak, ne csináljátok ezt, fiaim. A hírnevüket féltette. Éli nem tartotta szükségesnek azt, hogy ennél tovább lépjen. És ezt később Isten a szemére is veti. Elmondta a fiainak azt, hogy úgy hallom, baj van, de nem beszélt a baj igazi mélységéről, nem beszélt a megoldásról, nem szankcionált, nem fegyelmezett, nem volt következménye annak, amiről tudta, hogy ez az Isten törvényének a sértése. Milyen megdöbbentő. A fiairól volt ugyan szó, a saját gyermekeiről, de nem fájt már annyira a szíve, értük, hogy lépjen. Már elhalt benne a lelki ismeret. Hát az ember nem megtesz mindent a gyerekéért. Hát ti nem mindent megtesztek az unokáitokért, a fiaitokért, a leányaitokért? Hát nem milliók vallják azt, hogy az ember életének ez az értelme, hogy gyereket nevel, és azért mindent odaadjon? Hát nem törnek össze sokszor az emberek, mikor elvesztik a gyermekeiket? És azt mondják, nincs értelme innentől kezdve az életnek. Mi? Már nem hatód meg annyira. Hiába voltak az ő fiai. Nem fájt a szíve annyira értük, hogy ott mint édesapa, vagy mint főpap valamit határozottan lépjen. Mondott nekik néhány szót, néhány gondolatot, ami nem is arról szólt, hogy baj lesz az Isten és közöttetek, hanem arról szólt, hogy hát ne legyen már baj az emberek és közöttetek. A fiúk lelkiismerete már halott volt régen. Ők sértették az Isten törvényét, és nem zavarta ez őket egyáltalán. Nap mint nap odaálltak a papi szolgálatra, vágták az állatokat, mondták a bűnöket, hallgatták a bűnvallásokat, és ők ennek ellenére érintetlenek maradtak. Kedves testvérek, nagyon megrendítő ez a kép. És aki az Ószövetség olvasgatásába kezd, az általában vissza szokott előbb-utóbb riadni ettől, némelyek azért, mert annyi név van ott, amit nem ismerünk, hát testvérek, 200 év ezelőtt a mi neveinket se biztos, hogy mindet ismerték, ezért ne tartson bennünket vissza, hogy annyi név van ott, amit mi nem ismerünk. Mások azt mondják, hogy hát régi kis történetek ezek, nincs ezekben túl nagy dolog, zsidó nép történetei ráadásul. De most hadd hívjalak benneteket arra, hogy lássátok meg ebbe a régi történetbe azt, ami ebbe a történetben maradandó és igaz tanítás. És döbbenjetek meg velem együtt azon, hogy az Isten házában lehet ilyen elvezett embernek lenni. És itt nem azokról a zsidókról van szó, akik ateista módon szombatot szektek és fát vágtak valahol kinn, Jeruzsálem mellett az erdőbe. Nem ezekről van szó, azokról van szó, akik ott voltak az Isten házába, a szent helyen. Lelkileg megsüketülve, elhalt lelki ismerettel. Értjük, hogy miért hirdet Isten ítéletet? Értjük végre, testvérek, hogy ennek nem lehet más a következménye. Ha a helyszín nem tudott ezen mit változtatni, mert a helyszín nem tud ezen változtatni semmit, akkor ezek az emberek elveszett emberek, akikre ítélet vár. Testvéreim, Isten igéje szól mindannyiunkhoz, újra és újra. Te hozzád is, aki itt vagy, ki tudja hanyatszor. Hadd kérdezzem meg, hallasz-e még? Nem engem, mert erről gondoskodik a jó minőségű erősítő berendezés. Hallod-e az Isten szavát? És megmozdul-e még néha a lelki ismereted arra, amit az Isten neked üzen, és amire az Isten tanít téged? Testvérek, meg lehet mindent szokni. Meg lehet szokni az idejövetet, meg lehet szokni az énekeskönyvet, meg lehet szokni a Bibliát, meg lehet szokni az úrvacsorát is. Talán amikor konfirmáltál, talán életed megrendítő pillanataiba, amikor az úrvacsora vételben voltál még megrendített, de lehet úgy jönni, hogy megtörténik ez is. Részt lehet benne venni úgy is, hogy hát most ilyen Isten tisztelet van, akkor úrvacsorázunk. Testvér, vigyázz, mert az ittlét, a személyes ittlét Isten közelében és az Isten házában nem garancia semmire. Nem garancia az örök életre. Ott volt Éli, akinek közvetítenie kellett volna, de nem közvetített semmit. Akihez szólt az Isten, de már nem fájt a lelki ismerete annyira, hogy valamit tegyen azokért, akiket ő szeretett. Ennyire meg lehet hidegülni? Ennyire süketté lehet válni? Sajnos azt kell mondjuk ennek a történetnek az alapján, hogy igen. És ez nagyon megdöbbentő és nagyon megrázó. Még megrázóbb ebben a történetben az, testvérek, hogy Isten elhallgat. Hogy az Isten elhallgat. És itt nem csak arról kell beszélnünk, testvérek, hogy milyen volt az emberi oldal ott Izraelben Éli idejében, hanem arról is szólnom kell, hogy az Isten elhallgatott. És ez egy még nagyobb döbbenet, amikor az Isten elhallgat. Azt olvassuk a második fejezet, vagy a harmadik fejezet első versében, hogy nem gyakran volt látomás, ritkaság volt az Úr igéje. Egy döbbenetes dolog, amikor az Isten elhallgat. Nincsen látomás, és nincsen ige. És akár milyen drasztikusnak tűnik, azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a történet arról szól, hogy Isten dühítette az, ami ott folyik. Hogy az Isten sértette az, ami ott folyik. Mi akkor szoktunk elhallgatni, mikor megsértődünk. Először kiabálunk egy kicsit, aztán utána ismerjük ezt, visszavonulunk a csendbe. Visszavonulunk a csendbe. Egy lelkész házaspárról szól az anekdóta, ahol a feleség valami megsértődött, és nem szólt a férjéhez. Ez egy idő után elég idegesítő. Az asszonyok sokat szoktak beszélni, aztán elhallgatnak, akkor azért az mindjárt feltűnik. A férj nem tudta feloldani ezt a helyzetet máshogy, elővett egy zseblámpát néhány nap múlva, és elkezdett keresgélni a lakásba. Hát az asszonyi kíváncsiság, az természetesen ezt nem viselte hosszú időn keresztül, és kifakadt a felesége. Te meg mit keresel? Azt mondta, a nyelvedet. A nyelvedet. Testvérek, hát ilyenek vagyunk. De van olyan, hogy az Isten is elhallgat. És ő is akkor szokott elhallgatni, amikor megsértik őt. Amikor megsértik őt. És nem biztos, hogy megtaláljuk az Isten nyelvét. Nem biztos, hogy megtaláljuk. Egy másik embert szóra lehet így bírni, de az Istent nem. Ezért nem szól az Úr. Testvérek, nagyon vigyázzunk, ismert az a felfogás az emberek között, és leginkább az Isten házába járók között, hogy Isten a bűnös szereti. Ez egy nagyon veszélyes mondat. Hogy Isten a bűnös embert szereti. Mert sokszor az ember felhatalmazva érzi magát arra, hogy a bűnt megcselekedje. Hogy az Isten sértegesse. Mert Isten a bűnös szereti. Testvérek, Isten az engedelmes gyermekeket szereti. Azokat, akiknek nyitva van a fülük az igének a meghallására. Akiknek kész a szívük annak a megcselekvésére. Ne áltassa magát senki azzal, hogy Isten a bűnösöket szereti. Ez olyan, mint ha valakiről azt mondanánk, az az odaégettet szereti. Jó, vannak ilyen emberek, akik azt szeretik. De azért az a normális, hogy az ember nem az odaégettet szereti, hanem azt szereti, ami jó ízű. Ne gondoljuk az Istenről azt, hogy ő ilyen mazohista, aki azt szereti, aki minél bűnösebb. Mert Isten gyűlöli a bűntestvérek. És megmutatkozik ott az Ószövetségben is, hogy az Isten elhallgat. És az ő házában sincsen többé szava. Ott azon a helyen, ahol hallania kellene az embereknek az ő szavát, hallgat az Isten. Alig-alig szólal meg, és azt látjuk, hogy akkor is másokhoz beszél. Az ő embereihez. Az ember és Isten kapcsolatában, ha az Isten elhallgat, testvérek, az mindennek a végét jelenti. Mert meg kell értenünk azt, amiről itt a KT is szólt ma közöttünk, hogy mi nyomorult emberek vagyunk, és az Istennek nem tudjuk magunkat fontossá tenni. Nem tudjuk magunkat fontossá tenni az Istennek. Mert azt, amit mi oda tudunk hozni az Isten elé, azt az Isten mind gyűlöli. És ezt egyszer és mindenkor meg kell értsük mindannyiunknak. Hogy ez nem úgy van, hogy én nagyon síránkozok, és akkor az Isten megkönyörül rajta, mert ő a bűnös szereti, a sírót szereti. De sok ember éli így az életét. Majd a végén, ott, majd ott a végén. A végén majd sírok egyet az Isten előtt. Majd kérek egy utolsó kenetet. Majd hívatok papot. És akkor majd hirtelen minden megoldódik, mert az Isten a bűnösöket szereti. Testvérek, az Isten elhallgat, nem beszél, nincs szava, akkor az embernek vége, onnantól kezdve. Végünk van. Mert az Istent mi nem tudjuk szóra bírni. Nem tudunk semmi olyasmit hozni elé, ami miatt ő neki fontos lenne az, hogy megszólaljon. Keresgethetsz a zseblámpával, kutakodhatsz. Ha az Isten egyszer elhallgatott és nem akar szólni, akkor nem fog szólni. Ezt te nem tudod irányítani. Nos, ez történik ott is, testvérek, hogy Isten részéről bekövetkezik egy hallgatás, és nem beszél többet Élivel, és nem beszél többé az ő fiaival. Miért? Mert taposták az Isten törvényét, az Isten szentségét, mert többre becsülte Éli a fiait, mint az Isten szentségét. Tudta fiainak a bűnét, de azt mondja Isten, hogy nem fenyítetted meg őket, Éli. Nem fenyítetted meg őket. Pedig az alvó lelkiismeretet talán csak a fegyelmezéssel, a fenyítéssel lehet valahogy még életre rázni, de te nem tetted ezt meg. Szemet hunytál a dolgok felől. Ezért jön az ítélet. De ott van egy másik oldal is, ami talán most úgy válik érthetővé számunkra, hogy előreugrunk az új szövetségbe, és ott az Úr Jézus szavára figyelünk, aki ezt mondta egyszer a hallgatóinak, bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mehettek be az Isten országába. Az új szövetségben sokszor keressük ennek az értelmét. Mit jelent ez? Olyanná lenni, mint egy kisgyermeknek. De testvérek, az ige az nem csak úgy működik, hogy az Ószövetséget megértjük az új szövetség felől nézve, hanem működik fordítva is, hogy sokszor az új szövetség tanítását az Ószövetség felől nézve értjük meg. Mi történik itt? Ott van ez az ifjú gyermek, Sámuel, aki már azért nem annyira kisgyermek, a Biblia ifjúnak nevezi őt, és azt olvassuk, hogy Isten szólítja, és ez a kisfiú, ez az ifjú keresi ennek a hangnak a forrását. Keresi a hangnak a forrását. Tudja, hogy valami fontos dolog lehet, ha őt néven szólítják. Személyes érintettsége van, és ez az ifjú elkezdi keresni, hogy honnan jön. Teljesen jó dolog, amit tesz. Hát az Isten házába oda megy a főpaphoz. Hát akár az Isten, akár ő lenne az eszköz, nem? És milyen szomorú, hogy elutasítást kap. És milyen csodálatos az, hogy még harmadszorra is fölkel ez a fiúcska, és oda megy Élihez, és mondja, itt vagyok. Itt vagyok. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, azt mondja az ige, nem mentek be az Isten országába. Éjjel van már, késő van már. Békén kéne hagyni, talán őt is, meg másikat is, de ez a kisgyermek, ez az ifjú, ez megy háromszor Élihez. Hívtál engem, itt vagyok. Testvérek, ez az, amit Isten vár tőlünk. Ha meg nem tértek, és olyanokká nem lesztek, fontos ez a sorrend, ha meg nem tértek, és olyanokká nem lesztek. Isten ma megpróbál bennünket fölrázni, és azt üzeni nekünk, testvérek, hogy meg kell térni. Ha valamiben megismertük azt, hogy bűn van az életünkbe, akkor fölött nem szabad szemet hunyni, hanem azt Istennel rendezni kell, mert különben a csendes gyilkos, a lelki süketség elvisz bennünket. És majd nem veszük észre, hogy már nem hallunk semmit. Már nem hallunk semmit. Testvér, ha meg nem térsz, és olyanná nem leszel, mint a kisgyermek, ha nem ugrasz az Isten szavára, ha nem érzed, hogy az Isten személyesen téged keres, és nem mozdulsz erre, azt mondja, akkor nem mentek be a mennyek országába. Az a kedves dolog Isten előtt, testvérek, amikor valaki hallja az ő szavát, és ugrik. Hallod az ő szavát? Érted még? Hogy mekkora csoda az, amit így mondta, hogy neveden szólítottalak téged. Ez nem másnak szól, neked szól az Isten szava. Érted még? Mondod-e még a kis Sámuellel azt? Itt vagyok, Uram. Szólj, mert hallja a te szolgád. Testvérek, ez az áldás útja. Mert ez az út azért áldásos, mert ez történik. És az Isten azt mondja Sámuelnek, hogy te leszel az. Majd te leszel az. Akit én Éli helyébe állítok. Megtérni, gyermeki érzékenységgel kutatni Isten mai, holnapi, meg mindenható örökkévaló akaratát, ez kedves Istennek. Isten segítsen meg bennünket, miközben azt mondtam nektek a prédikáció elején, hogy vannak itt, akik még ítéletre vannak itt. Azért arról hitemről is bizonyságot szeretnék tenni előttetek, hogy hiszem azt, hogy azért vagyunk ma itt mindannyian, akik itt vagyunk, és talán majd azért hallgatják meg itt-ott a világban az emberek ezt a prédikációt, hogy megértsék azt, hogy az Isten ma még keres téged. Ma még keres. És ha hallottál és megértettél valamit ebből a prédikációból, akkor még nem vagy süket, de akkor egy dolgot tudok neked buzdításként mondani, azt, amit Jézus Krisztus mondott, térj meg, számold föl a bűneidet, és szakítsál velük, és fejezzél figyelni az Úristen szavára, Jézus Krisztus szavára, a lélek szavára. Adja meg ezt a kegyelmed nekünk, Isten, hogy lehessünk itt alkalomról alkalomra, abban a jó reménységben, hogy kegyelmet nyert emberek vagyunk, akiket Isten egy jobb és szebb jövő felé vezet, a menny felé vezet. Adja meg nekünk Isten ezt a kegyelmet. Amen. Gyertek testvérek, álljunk fel most helyünkről, és úgy énekeljük a 206. dicséretünk első 3 versét. Mielőtt imádkoznánk, imádkozzunk ennek az éneknek a szavával is. A 206. dicséretünk 3 versét énekeljük. Én Istenem, sok nagy bűnöm, lelkemet szorongatják. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük a Te ígédet, amely által megrázol és fölrázol bennünket, mennyei édesatyánk, mert hiszük, hogy az üdvünket akarod, és azt akarod, hogy mi olyan életet éljünk, amelyben Te vagy az Úr, a Király, mi pedig a gyermekek, a fiak. Köszönjük, hogy szeretetedet akarod nekünk adni, és ezért hívsz bennünket arra, hogy jöjjünk Te hozzád nagy sietséggel, mindazokból a bűnökből, amelyek életünket terhelik, és amelyek között a legnagyobb az, hogy oly sokszor hallottuk a Te igédet, itt voltunk, jelen voltunk a Te házadban, és mégis érintetlen maradt a mi életünk, ahol a világos tanítást nem követte tett. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, és segítsél meg bennünket, mert senki más nem segíthet rajtunk, egyedül csak az, hogyha Te irgalmas leszel és maradsz hozzánk. Ébreszd föl a mi lelkiismeretünket, és buzdíts bennünket arra, hogy hozzád jöjjünk, és nálad keressünk megoldást, hogy nálad keressük a mi bűneinknek a bocsánatát. Tedd készi a mi szívünket arra, hogy kimondjuk nap mint nap, óráról órára, szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. Urunk, senki más nem képes ezt elvégezni a mi szívünkbe és életünkbe, csak a Te hatalmas teremtő szavad és kegyelmed, és mi ezért fohászkodunk. Nem akarjuk idehozni mindazt, amiről eddig azt gondoltuk, hogy életünknek erénye, és Te előtted bármit is érhet. Mert tudjuk és értjük, hogy előtted Jézus Krisztus, a Te fiad áldozata ér valamit. Ezért ő érette, könyörgünk Te hozzád, légy kegyelmes. És adjad, hogy mind gyülekezet ezen a helyen is, hadd vegyünk egyre komolyabban Téged. Hadd vegyük egyre komolyabban a Te igédet, a Te igédnek tanítását, buzdítását. Adj nekünk készséget az önfegyelemre, adj készséget egymás bátorítására, egymás intésére, hogy mindenki láthassa, aki idejön közénk, hogy mi Te hozzád tartozunk, hogy ez a ház a Te házad, hogy ez a nép a Te néped. Adjad, hogy így beszélhessen a mi egész életünk Te rólad. Nem csak azoknak, akik idejönnek, hanem azoknak is, akik még nincsenek itt közöttünk. Urunk, légy hozzánk kegyelmes, azt kérjük tőled. Amen.